Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 130. Zsoltár első versét énekeljük. A 130. Zsoltár első verse így kezdődik: Te hozzá teljes szívből kiáltok szüntelen. Helyünket elfoglalva folytassuk megkezdett énekünket, a 130. Zsoltár második, harmadik és negyedik versének éneklésével. A 130. Zsoltár így folytatódik: Ha Uram bűnünk szerint minket büntetnél meg. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, úgy, amint megírva található a Jónás próféta könyve első fejezetében. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A Jónás próféta könyve első részéből így szól Isten igéje. Így szólt az Úr igéje Jónáshoz, Amittaj fiához. Indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. El is indult Jónás, de azért, hogy Tarsisba meneküljön az Úr elől. Elment Jáfóba, talált ott egy hajót, amely Tarsisba készült. Kifizette az úti költséget, és hajóra szállt, hogy a rajta levőkkel Tarsisba menjen az Úr elől. Az Úr azonban nagy szelet bocsátott a tengerre. Nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörést szenvednek. Félelem fogta el a hajósokat, mindegyik a maga istenéhez kiáltott, és a hajóban levő holmikat a tengerbe dobták, hogy így könnyebbé tegyék azt. Jónás pedig lement a hajó mélyébe, és ott feküdt mély álomba merülve. De odament hozzá a hajós kapitány, és így szólt hozzá. Mi van veled, hogy ilyen mélyen alszol? Kelj föl, kiálts Istenedhez! Talán gondol ránk az Isten, és nem veszünk el. Az emberek meg ezt mondták egymásnak. Gyertek, vessünk sorsot, és tudjuk meg, ki miatt ért bennünket ez a veszedelem. Sorsot vetettek, és a sors Jónásra esett. Akkor így beszéltek hozzá. Mondd el nekünk, miért van rajtunk ez a veszedelem? Mi a foglalkozásod, és honnan jössz? Hol a hazád, és melyik népből való vagy? Ő így felelt nekik, Héber vagyok. Az Urat, a menny istenét félem, aki a tengert és a szárazföldet alkotta. Az embereket nagy félelem fogta el, amikor megtudták, hogy az Úr elől menekül, mert Jónás elmondta nekik, és ezt mondták neki, hogy tehettél ilyet? Majd ezt kérdezték tőle, mit tegyünk veled, hogy lecsendesedjék körülöttünk a tenger? Mert a tenger egyre viharosabb lett. Ő pedig így válaszolt nekik, fogjatok meg, és dobjatok a tengerbe, akkor lecsendesedik körülöttetek a tenger. Mert tudom, hogy én miattam támadt ez a nagy vihar rátok. Az emberek azonban igyekeztek visszaevezni a szárazföldre, de nem tudtak, mert a tenger egyre viharosabb lett körülöttük. Ekkor így kiáltottak az Úrhoz. Jaj, Uram, ne vesszünk el emiatt az ember miatt, ne terheljen bennünket ártatlan vér, mert Te, Uram, azt teszed, amit akarsz. Azzal fogták Jónást, beledobták a tengerbe, a tenger háborgása pedig megszűnt. Ezért az emberek nagy félelemmel félték az Urat, áldozatot mutattak be, és fogadalmakat tettek az Úrnak. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Istenünk, mennyei édesatyánk, ezen az Isten tiszteleten Te akarsz megszólítani minket, és helyre tenni azt, amit mi elrontottunk. Engedetlenségünket engedelmességre akarod fordítani, hogy visszataláljunk hozzád. és kész vagy az úrvacsorában is megújítani a veled való kapcsolatunkat. Ez a történet, amit már most olvashattunk a Szentírásból, mindig arra figyelmeztet bennünket, hogy olyan könnyen eltávolodunk tőled, amikor a magunk útját járjuk. De szükségünk van arra, hogy megállíts bennünket, és a te szavadra, a te intésedre helyre álljon elrontott életünk. Köszönjük, hogy összegyűjtöttél bennünket, és az időjárás sem akadályozott meg abban, hogy közösségben legyünk veled és egymással, hallgassuk a te igédet, kiöntsük előtted szívünket, megváltoztassuk elrontott útjainkat, és a kegyelem asztalának áldásaiban is részesüljünk. Szükségünk van arra, hogy lelked által vedd munkába a szívünket, és hogy ne csak hallgatói legyünk az igének, hanem megtartói is. Add, hogy ezen az Isten tiszteleten, épp úgy, mint a mögöttünk álló evangelizációs héten, a te igéd eljusson a szívünk mélyéig, és átformálja egész gondolkodásunkat, egész hozzáállásunkat, egész lelki életünket, hogy egyre jobban közeledjünk hozzád, akik eddig távolodtunk. Ha tudjunk így megfordulni, irányt változtatni, és hozzád térni. Áld meg az ige hirdetőt és az ige hallgatókat, hogy mindannyian tőled kapott igében részesülve oda szenteljük az életünket neked. Amen. Az ige hallgatására készülve a 345. ének második versét énekeljük. A 345. ének második verse így kezdődik: ha e világ nem tudná is számos bűnömet. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, közelebbről a Jónás próféta könyve első részének 10. verséből, annak is az utolsó mondatából. Hogy tehettél ilyet? Kedves testvérek, mielőtt Jónás próféta történetét elkezdenénk ecsetelni, álljunk meg ennél a kérdésnél, amely a történetben elhangzott, és most
Isten lelke által kiemelésre is került ebből a történetből. Hogy tehettél ilyet? Mert ezt a kérdést nem csak Jónástól kérdezték meg. De bizonyára mi, akik itt ülünk, már mi is hallottuk ezt a kérdést, életünk során legalább egyszer megkérdezték tőlünk is. Lehet, hogy még gyermekkorunkban a szüleink kérdezték meg, amikor olyat tettünk, amit nem lett volna szabad. Vagy az óvónéni, vagy a tanítónéni, vagy valamelyik tanárunk szegezte nekünk ezt a kérdést. De nem csak olyanoktól hallhattuk, akik valamilyen értelemben feletteseink fölöttünk állnak, hanem akár osztálytársak, munkatársak, barátok is kérdezhették, hogy hogy tehettél ilyet? És ebben a kérdésben benne van az is, hogy ha én lettem volna a te helyedben, én biztos, hogy ilyet nem tettem volna. Hogy is jutottál oda, hogy te ilyet tegyél? Lehet, hogy éppen mi is kérdeztünk már valakitől ilyen kérdést, hasonlóan felháborodva, és kértük számon, hogy hát hogy is tehettél ilyet? Különösen, hogyha bennünket ért valamilyen kár, például kidöntötték a kerítésünket, vagy összetörték az autónkat, vagy valami hasonlót, és nagyon is jogosnak érezzük ilyenkor ezt a kérdést föltenni, hogy hogy tehettél ilyet? Értetlenségünket fejezzük ki, hogy egyáltalán ilyesmi megtörténhet, ezt nem vártuk volna. Mi ennél sokkal jobbat vártunk a másik embertől. És azért is tesszük föl így ezt a kérdést, mert elvárjuk, hogy ez az eset soha többet ne forduljon elő. És akkor itt vagyunk, hogy amikor maga Isten kérdezi ezt meg tőlünk, és ő kéri számon a bűnünket, akkor ő is úgy kérdezi tőlünk, hogy nem érti, hogy miért válaszolunk az ő szeretetére szeretetlenséggel, az ő irgalmára irgalmatlansággal, az ő szeretetére szeretetlenséggel, hogy tehettünk ilyet. El tudjuk képzelni, hogy mennyire fáj Istennek, amikor ezt kell kérdeznie tőlünk. És most nézzük meg a Jónás példáján, történetén keresztül, hogy hogyan szól Isten hozzánk, és hogyan állítja helyre az életünket. Azt hiszem, mindannyian ismerjük a Jónás próféta történetét, nem csak ezt az első részt, hanem az egészet. Az Ószövetség egyik legkalandosabb elbeszélése, olyan, mint egy mese, ahol a főszereplő csodás módon menekül meg a haláltól, csak éppen itt egy valóságos esetről van szó, és egy pillanatig nem lehet kétségünk, hogy ez így, ahogy le van írva a Szentírásban, így meg is történt, hiszen maga Isten íratta le a Bibliában, és Isten ilyenkor mindig az igazságot és a valóságot tárja elénk. Jézus is utal Jónás történetére, példájára, és nem úgy beszél róla, mint meséről, hanem mint igaz valóságról. Csak hát azért olyan meseszerű a történet, mert Isten hatalma és szeretete sokkal messzebbre tud nyúlni a mi emberi korlátainknál. Ő úgy nyúl bele az ember életébe, hogy rá kell ébrednünk. Itt nem a véletlenek játszanak össze, hanem a mindenható, igazságos, hűséges és kegyelmes Isten irányítja az események folyását. Tehát itt egy prófétáról, Jónásról van szó, aki valamikor beállt az Isten szolgálatába. Nem ismerjük a gyermekkorát, nem ismerjük az ifjúságát, azt sem tudjuk róla, hogy megnősült-e vagy nem. Nem tudjuk, hogy amikor ez a történet játszódik, akkor hány éves, fiatal-e vagy időse. De egyet biztosan tudunk Jónásról, hogy ő hallotta és világosan értette az Isten szavát. Amikor szólt hozzá az Úr igéje, ő pontosan tudta, hogy Isten mit vár tőle, mi a feladata, mit kell tennie. Csak éppen nem volt kedvére való ez a megbízatás, hogy ő menjen el a több száz kilométerre levő asszír városba, Ninivébe, és ott ellenük prédikáljon. Hát ha olyan gonoszak ott az emberek, hogy a gonoszságukat Isten is olyan nagynak látja, hogy meg kell hirdetni az ítéletet, akkor nem gyerekjáték oda elmenni, életveszélyes vállalkozás, hogy oda menni közéjük, szembesíteni őket minden gaztettükkel, gonoszságukkal, és az Isten ítéletét meghirdetni. Hát, hogyha veszniük kell a gonoszságuk miatt, akkor anélkül is elpusztulhatnának, hogy én ezt előre megmondom nekik. Én inkább elhajózok a világ másik végére, mert abban az időben az egyik legtávolabbi pont volt, ahova Jónás indult. És hogyha Isten még ezután is fontosnak tartja, hogy valakit küldjön Ninivébe, akkor majd küld helyettem mást. És úgy is tette, ahogy gondolta, de hát Isten elől nem lehet csak úgy elfutni. Hiába távolodott egyre messzebb Jeruzsálemtől és egyre messzebb Ninivétől is, hiába ment le a hajó mélyére aludni, hiába tartotta meg magának, hogy mi a bűne, Isten utolérte őt. Jött a vihar, és a vihar miatt föl kellett Jónás is ébreszteni. Nem azért jött a vihar, mert Isten nem szerette Jónást. Ez a vihar a Jónás bűnének a következménye volt. Először még Jónás maga sem vette észre, hogy mit okozott, hogy a többi hajós szenved miatta, ő meg nyugodtan alszik. A szerencsétlen hajósok megpróbáltak mindent, amit csak tudtak, vagy amit csak tehettek. Ők nem ismerték még az élő urat, de a maguk isteneihez kiáltottak segítségért, és megpróbálták a hajót menteni, ahogy tudták. Jónást is felébresztették, és miközben keresték a baj okát, Jónást is arra segítették, hogy találjon vissza az Úrhoz. Ő nem igazán akart Istennel beszélni, mert hát éppen előre menekült, de felszólították, hogy ahogy ők tették, hogy a maguk isteneihez kiáltottak, kiáltson Jónás is a maga istenéhez. És ahogy folytatódik a történet, hamarosan szint kellett vallani a Jónásnak, és kiderült, hogy miatta van az egész vihar, ő volt engedetlen Istennel szemben. És ebben a percben kérdezték meg a hajósok, szörnyülködve és a maguk tehetetlenségét is érezve, hogy tehettél ilyet? Jónás pedig érezve, hogy nem érdemel más, csak a halált, azt javasolta, hogy dobják a tengerbe, hiszen ő a baj okozója. Nem fogta fel, hogy van más út is. Van olyan, hogy bűnbánat, van olyan, hogy megalázkodás Isten előtt, és a bűnbocsánatot is megkaphatta volna Istentől, de ő még idáig nem jutott el. Nem neki kellett volna a tenger mélyére süllyednie, hanem a bűnének. Hiszen ezt olvassuk a Mikeás könyvében. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, minden vétkünket a tenger mélyére dobja. Tehát nem Jónásnak kellett volna a tenger mélyére süllyednie, hanem csak a bűnének. De a hajósok csak Jónással együtt tudták az ő bűnét a tenger mélyére dobni, és bár megpróbálták menteni a Jónás életét, mivel a vihar nem szűnt meg, nem tudtak a partra evezni, és kénytelenek voltak azt tenni Jónással, amit mondott, és így a vihar elállt. És kedves testvérek, a Jónás története rólunk is szól. Nekünk is hangzik ez a kérdés, hogy tehettél ilyet, és minket is szíven talál. Vizsgáljuk most meg, hogy merre tart az életünk. Távolodunk Istentől, vagy közeledünk hozzá. Könnyű lenne azt mondani, hogy egyik sem, úgy egy helyben áll, vagy meg sem mozdul az életünk, de ez nem így van. Vagy közeledünk Istenhez, vagy távolodunk tőle. Mint a hegyre fölfelé kapaszkodó autó, amikor gázt ad és erőlködik és megy fölfelé, akkor közeledik a csúcshoz, amikor pedig leveszi a gázról a lábát az autós, akkor visszagurul az autó, és távolodik a csúcstól. Aki nem közeledik az Istenhez, az távolodik tőle. És Isten látja mindezt, és számon kéri, hogy hol van a helyünk, hol tart az életünk, miért nem vagyunk a helyünkön. Megkérdezi az édesapáktól, hogy miért nem töltik be a hivatásukat a családban, ahogy mondani szokták, hogy a család apja, a család papja, az édesapák lennének a felelősek azért, hogy együtt legyen úgyis a család imádságos szívvel az igek körül, de sok családban ez hiányzik. Miért nem vagyunk a helyünkön, amikor Isten szól hozzánk? Miért nem keressük a vele való közösséget? Miért nem vesszük elő reggel az igét, hogy Isten szólhasson hozzánk? Mert valamiért kerüljük, hogy ő megszólítson minket. Nem akarunk szembesülni azzal, amit Isten mondana nekünk, mert kiderülne, hogy valamit nem jól csinálunk, kiderülne, hogy Isten másképp látja az életünket, mint ahogy el tudtuk játszani egymás előtt. Isten ott is és akkor is tud szólni, amikor mi nem akarjuk hallani a hangját. Ádám és Éva a bűneset után elrejtőztek a kert fái közé, de ott is meghallották az Isten hangját. Ádám, hol vagy? Ember, hol vagy? Kain, amikor elhagyta a gyilkos tettének színhelyét, mikor a testvérét megölte, Isten utána szólt, mit tettél? A te testvérednek vére hozzám kiállt az égbe. Vagy Dávid, amikor Betsabéval vétkezett, és el akarta rejteni a dolgokat, akkor Isten odaküldte hozzá Nátán prófétát, és egy példa példázatot mondott neki, amelynek a főszereplőjét Dávid haragosan elítélte, és akkor így szólt hozzá Nátán próféta, illetve rajta keresztül Isten, hogy te vagy az az ember, akire kimondtad az ítéletet. Mert amikor távolodunk Istentől, amikor nem vagyunk a helyünkön, akkor mi magunk is viharokat okozunk. Szenvedünk tőle nem csak mi magunk, hanem azok is, akik körülöttünk vannak. Egy munkahelyi sikkasztásból hiába próbálunk hasznot húzni magunknak, kárt okozunk azoknak is, akik munkatársaink, és ebből csak viharok lesznek. A családi veszekedések, vagy egy félrelépés bajt okoz a család többi tagjának is, szenved mindenki ezeknek a következményeitől. A játék szenvedély, amikor a pénzünket eljátsszuk, vagy az alkohol, az egész családot képes tönkretenni. Csak magunkra gondolunk, és közben vihart okozunk a többi embernek is. De Isten megszólít és megállít. Akkor is, ha mi próbáljuk ezt a szembesítést kikerülni. Mi azt mondjuk, hogy nem értjük az Isten szavát. De hát miért nem értjük? Nem azért, mert nem is akarjuk érteni? Isten sokszor egészen kézzelfogható módon, egészen egyszerűen és érthetően szól hozzánk. Ott vannak az ő mindenkire érvényes parancsai. Ember megmondta neked, hogy mi a jó, hogy mit kíván tőled az Úr. Csak az, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Vagy ott van a 10 parancsolat, amit mindannyian jól értünk, amit összefoglal a szeretet kettős nagy parancsa. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E 2 parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. És vannak Istennek olyan hozzánk szóló parancsai is, amikor ő megbíz valamilyen konkrét feladattal, eszünkbe juttatja, hogy kitől kellene bocsánatot kérnünk, és kivel kellene kibékülnünk, vagy kihez kellene elmennünk látogatóba, kit kell hívogatnunk evangelizációra, vagy csendes hétre. Isten ilyen személyre szóló feladatokkal is meg tud bízni minket. Csak valamiért ott van bennünk a hiba, túl nehéznek érezzük a feladatunkat, mint ahogy Mózes is azt mondta, hogy Uram, én ehhez nem értek, ne küldj el engem, küldj helyettem mást. Hiányzik belőlünk az engedelmesség készsége, hogy kérj, Uram, bármit, én itt vagyok, használj engem. Még ha nehéz is, tudom, hogy te meg fogod hozzá adni az erőt, a készséget, a képességet. Itt vagyok, használj engem. Miért nem akarunk mi engedelmeskedni? Azért, mert szeretnék inkább a magunk útját járni, az kényelmesebb. Mást akarunk csinálni, mint amit Isten mond. És az ilyen helyzetekben, amikor döntés előtt vagyunk, hogy hallgassunk-e Istenre, vagy valami másra, sokkal erősebb a kísértés, a csábítás is. Mennyivel könnyebb a harcot kikerülni, a konfliktus helyzetekből kimenekülni, mint szembenézni a dolgokkal, és a helyünkön állva az Istentől levő feladatot megtenni. Ott van a bibliai harcok leírásában Ákán, aki észrevette, hogy a harcokból a maga számára is tudna hasznot húzni, és akkor, amikor Isten szigorúan meghívta, hogy a hadizsákmányból bármit is magukhoz vegyenek, ő elrejtette a sátrában, elásta a rabolt holmit, és meg akarta magának tartani. És a következő harcban a nép vereséget szenvedett, és Isten elmondta, hogy azért történt, mert vétkezett Izrael, valaki nem vette komolyan az én törvényemet, rendelkedésemet. És akkor Ákán engedett a csábításnak, engedett a kísértésnek. Vagy Dávid, amikor Betsabéval vétkezett, nem ment a harcba, engedett a testi vágyaknak, csábításoknak. Pedig, aki a helyén van, az Isten erejével, segítségével győzhet is a kísértések között. József jutott eszembe, aki, amikor Potifárné rá akarta venni, hogy háljon vele, ő meg tudott maradni az Isten útján. Hogy tehetnék ilyet? Hogy tehetnék ilyen gonoszságot Istennel szemben? Ő még előtte kérdezte meg, hogy hogy is tehetnék ilyet, és nem tőle kellett utólag megkérdezni, hogy tehettél ilyet. Ha mi bujkálunk az Isten elől, ő utolér bennünket, és megszólít, és fölébreszt, és helyünkre állít minket. Ne féljünk attól, hogy ő megszólít minket, és napvilágra hozza elrejtett bűneinket, mert ő ezt a javunkra teszi. Mikor is hangzik fel ez a kérdés, hogy tehettél ilyet? Akkor, amikor nyilvánvalóvá válik, hogy nem emberekkel van dolgom, hanem Istennel. Amikor még próbálnék mentegetőzni, de már nem lehet, mert minden napfényre került, mindenki kitudódott. Amikor végre megnyílik a szemem, és látom, hogy nem vagyok képes a kísértések között állva maradni. Akkor, amikor lesújthatna rám az Isten ítélete, mert én jogosan megérdemlem. De akkor Isten nem lesújt rám, hogy azonnal meghalljak, mint Anániás és Szafíra, hanem még kérdez, hogy tehettél ilyet. Akkor kérdez, amikor még nem késő. Akkor, amikor még lehet bűnbánatot tartani. Mert ma még lehet, ma még szabad. És így folytatódik, hogy borulj le a kereszt alatt. Vagy ahogy az evangelizációs héten az ifjúsági kórus énekelte, Jézus ajtód előtt áll, még ma nagy kegyelemmel vár, de holnap késő lesz már. Isten addig szól, amíg a lehetőséget is megadja a változásra. És most, hogy a gyermekisten tiszteleten ugyanezt a történetet veszik a gyermekek, azt az igét tanulják meg. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. És miért hangzik ez a kérdés? Azért, mert Isten szeret bennünket. Jézus Krisztusért szeret. Neki nem az a célja, hogy elpusztítson, nem azt akarja, hogy eltörölje a gonosz embereket mind a föld színéről, meg tudná tenni, és ezt az özönvíznél meg is mutatta, hogy ha ő így rendelkezik, akkor élő ember nem állhat meg ő előtte, csak ha ő menti meg és kegyelmez. És Jónás történetének ez az egyik fontos üzenete, hogy Isten még a meghirdetett ítéletet is kegyelemre szeretné fordítani. Jónás kimondta saját maga fölött is az ítéletet, dobjatok a tengerbe. Kimondta a halálos ítéletet, aztán Isten parancsára később az egész városra, Ninivére, még 40 nap, és elpusztul a város. Isten azonban Jónásnak is megkegyelmezett, hogy bűnbánatot tarthasson a halgyomrában, és Ninivének is hagyott időt, hogy megtérjenek, mert Isten nem elpusztítani akar, hanem megmenteni. Életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg gonosz utaitokról. Miért halnátok meg Izrael háza? Olvassuk Ezékiel könyvében. És kedves testvérek, ezen az Isten tiszteleten az úrasztalát is láthatjuk megterítve, a kegyelem asztalát. Jelzi a kenyér és a bor, hogy Jézus Krisztus halt meg helyettünk, az ő testet megtöretett értünk, az ő vére kiontatott értünk. Pedig mi érdemeltük volna az örök halált. Hirdeti a megterített asztal, hogy Isten jogos ítélete nem minket sújtott, hanem a szent, ártatlan, egyszülött fiút, aki soha bűnt nem ismert, aki mindig az atya akaratát kereste, aki nem menekült el a nehéz feladat elől, hanem engedelmes volt halálig, a kereszt halálig. És Isten őt küldte a halálba. És akkor mi kérdezhetnénk meg, hogy hát hogy tehetett Isten ilyet? Úgy, hogy nem volt más lehetőség arra, hogy a bűn megkapja a büntetést, mert ez az Isten igazsága, hogy a bűn zsoldja a halál, és ugyanakkor pedig Isten megmentsen bennünket, bűnös embereket az örök halálból. Hogy egyszerre teljesüljön az Isten igazsága és irgalmas szeretete. Ezért alázattal boruljunk térdre előtte, amikor számon kéri bűneinket, hogy hogy tehettünk ilyet. Ő meg akar menteni, meg akar szabadítani minket a bűn hatalmából. És most fordítsuk meg a kérdést, hogyan is tehetnénk mást, mint hogy egész életünket hálából az Úrnak szenteljük, ha már igazán felfogtuk és megértettük az Isten kegyelmét és szeretetét. Hát mi más tehetnénk, mint hogy hálából egész életünket oda szenteljük az Úrnak, és már jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére igyekszünk élni. Adja Isten, hogy így legyen. Ámen. Válaszképpen az elhangzott igére, a 223. ének második versét énekeljük. A 223. ének második versét így kezdődik. szívem szerint ím elkesergem gonosz és sok bűneimet. Foglaljuk el helyünket, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Istenünk, hallottuk a te szavadat, és nem tehetünk mást, mint hogy alázatos szívvel megvalljuk előtted, elhagytunk téged, elfordultunk tőled, távol kerültünk tőled, és nem vagyunk méltók arra, hogy fölemelj a mélységből minket, te mégis megteszed, mert Jézus Krisztusért, az ő értünk való áldozatáért megkegyelmeztél nekünk, és nem akarod a mi halálunkat, nem akarod a mi vesztünket, hanem az, hogy megtérjünk hozzád, és a te közeledben megtaláljuk mindazt, amire lelkünknek szüksége van. Bocsáss meg, amikor úgy éreztük, hogy nagyon kínos vagy kellemetlen, hogy az igazságot kimondjuk, vétkeztünk. Megpróbáljuk egymás elől is elleplezni, elfedni, eltakarni hibáinkat, bűneinket, de nem tehetjük, mert te mindent pontosan tudsz. És amikor a bajt látod bennünk, nem azt akarod, hogy ezért elpusztuljunk, mert nem érdemlünk mást, hanem meg akarsz menteni minket. Adj nekünk ilyen őszinte belső látást, és hogy föl tudjuk vállalni, vétkeztünk. Jónás még nem tudta ekkor kimondani. Látta, hogy méltó az ítéletre, de nem vallotta meg előtted a bűnét. Add meg, hogy az úrvacsora vételünk olyan lehessen, amikor valóban szakítani akarunk bűneinkkel, és igent mondunk neked a te hívásodra. Vezesd a mi lépteinket vissza az egyenes útra. Újítsd meg az egész életünket, hogy amikor színt vallunk, és napvilágra hozzuk elrejtett dolgainkat is, akkor innentől kezdve tudsz használni minket, ahogy később Jónás is alkalmassá vált arra, hogy újra beálljon a te szolgálatodba. Hadd éljünk a kegyelem lehetőségével, és megragadjuk a te felénk kinyújtott kezedet, hiszen nem csak azt kérdezett tőlünk, hogy hogy tehettünk ilyet, hanem adod a kegyelmet, a bűnbocsánatot Jézus Krisztusért. Megköszönjük, hogy így hangzott az elmúlt héten is az evangelizáció estéin az ige világos üzenete mindannyiunk számára. Megköszönjük, hogy az előttünk levő időszakban, adventben is kész vagy a mi szívünket arra irányítani, hogy a legfontosabbat lássuk a várakozás reménységében, mert nem csak az ünnepre, a karácsonyra készülünk, hanem arra is, hogy Jézus Krisztus eljön ítéletre, és akik készen állnak arra, hogy az ő felénk nyújtott kegyelmét elfogadva vele menjenek, azoknak örök életük lehet. Imádkozunk azokért, akik ebben az időszakban betegség és próba közt vannak. Add, hogy oda találjanak ebben a helyzetben is hozzád, és ne érezzék egyedül magukat a bajok és a szenvedések között, hanem ez is hadd legyen javukra. És azokat a viharokat, amiket okoztunk, Urunk, te tudod már csak lecsendesíteni, mi nem. De könyörülj, hogy észrevegyük ezeket, és készek legyünk arra, hogy bűnbánatot gyakoroljunk. És te, Urunk, csendesítsd el ezeket a viharokat, és állíts helyre azt, amit mi elrontottunk. Mi nem tehetünk más, mint hozzád kiáltunk a bajban, a nyomorúságban, a nehézségek között. És hallgass meg, Urunk, a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy az úrvacsoraosztás után, ahogy ez már minden vasárnap van, az ifjak imaközösségben vannak együtt. Ma délután 4 órakor a gyülekezetünkben szolgálóknak az advent váró délutánjuk lesz, amire minden érintett személyes meghívást is kap, Itt adunk hálát azért, hogy Isten az elmúlt évben is lehetőséget adott, hogy szolgáljunk ő neki. Este 6 órakor, ugyancsak mai napon a férfi kör számára tartunk Biblia órát, és erre szeretettel hívjuk férfi testvéreinket. Kedden 8:45-kor lesz imaóra, 9-kor gyülekezeti Bibliaóra. Csütörtökön délután 4 órakor a Máltai otthonban lesz Isten tisztelet. Csütörtökön délután 5 órakor a missziói, illetve diakoniai bizottságnak a gyűlése, és itt kimaradt, hogy kedden pedig az építési bizottságnak lesz a gyűlése. Csütörtökön este 6 órakor gyülekezeti bibliaórát tartunk, 7 órakor énekkari próbát. Péntek este 6 órai kezdettel ifjúsági bibliaóránk lesz. Jövő vasárnap, advent első vasárnapján családi istentiszteletet tartunk. Ekkor látogat meg bennünket a Bármadas iskolának az egyik osztálya, szuplikációnak nevezik ezt, amikor egy kis műsorral itt részt vesznek az istentiszteletünkön, és hívogatnak olyan gyermekeket is, akik még keresik, hogy melyik iskolában tanuljanak. A jövő vasárnap délután 5 órakor itt a templomban lesz egy zenés áhítat a Psaltérium Hungaricum énekkar közreműködésével, de egyik énekszámban a Pátyi gyülekezet énekkara is énekel. Egy hét múlva, kedhez egy hétre, tehát december 4-én lesz adventi idős délelőtt alkalom, amit már most hirdetünk. És hirdetjük azt is, hogy két hét múlva, mához két hétre, december 9-én advent második vasárnapján, akik házassági jubileumhoz érkeztek, 25, 50 vagy 60 éve házasodtak, szeretettel meghívjuk erre az istentiszteletre, ahol egy emléklapot is átadunk ebből az alkalomból, és hálát adunk az együtt töltött esztendőkért. Hirdetem még azt is, hogy indítani szeretnénk felnőtt konfirmációi alkalmakat, amelynek a végén egy felnőtt konfirmációi hitvallás és fogadalom tétel lesz majd itt a gyülekezetben. Akiknek elmaradt a konfirmációjuk valami miatt, vagy akik nincsenek is megkeresztelve, de szeretnének a gyülekezetünkhöz tartozni, vagy más felekedethez tartoztak eddig, de hivatalosan is szeretnének a mi gyülekezetünk felnőtt tagjai lenni, azok, akik erre készek, szeretettel várjuk egy rövid megbeszélésre az istentisztelet után, hogy a felkészítő foglalkozásoknak az időpontját egyeztessük. Adományok érkeztek. A múlt vasárnapi persejpénzünk 147.500 forint volt, az evangelizációs hét persejpénze 88.000 forint volt. Isten dicsőségére 25.000 forint adomány érkezett, és gyülekezeti karácsonyra 10.000 forint adomány. Isten áldja meg az adakozókat. Hirdetjük, hogy iratterjesztésünkben bibliák, énekeskönyvek, lelki olvasnivalók, karácsonyi ajándékozásra is alkalmas képeslapok, könyvek vásárolhatók az istentisztelet után. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most istentiszteletünk e részének zárásaképpen a másik énekgyűjtemény 640. énekét énekeljük. a 640. ének, amely tulajdonképpen Jónás imádságaként fogalmazódott ének. Így kezdődik a 640. ének. Én Istenem, lásd, elfordultam tőled. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, üdvözítő Istenünknek ismeretében. Övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.